Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót is benne a pénteki itt tanulát hallják. Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. És most itt van velünk a stúdióban Blankenstein Miklós atya. Nagy szeretettel köszöntünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Ja, 30 évvel ezelőtt pünköstkor jelentették be Rómában és Budapesten egyszerre a magyarországi egyházmegyék határainak a módosítását, és erről az ennek az évfordulónak kapcsán egy kicsit arról beszélgetünk Miklós atyával, hogy egyáltalán hogyan alakulnak az egyházmegyék, és mi volt ennek a fontossága, vagy oka, vagy meg a jelentősége így a magyar egyházmegyékben. Azt ugye mindannyian tudjuk a tanulmányainkból, hogy Szent István király 10 egyházmegyét alapított Magyarországon, és ezzel indult el a magyar egyháznak a struktúrája, de hogyan alakult ez a történelem folyamán?
Mária Terézia volt a török idők után az a személy, aki új egyházmegyéket alapított. Aztán jött Trianon, amely nem alakított egyházmegyéket, hanem elvágta tulajdonképpen a Kis-Magyarország és a alatta levő déli vagy északi területekkel való kapcsolatát, és meg kellett oldani mind a két helyen az egyház kormányzatot, tehát nyilván ezt Róma megtette. És így, amikor visszanyertük a szabadságunkat, és Szent II. János Pál pápa elkezdte maga utazásait, fogadhattuk őt Magyarországon, és amikor távozott, körülnézett, ő ismerte azért eléggé Magyarországot, többször járt itt még érsek korában, akkor visszaszólt, hogy itt pedig alapítások lesznek. Mindjárt átérek magának az egyházmegye határok módosítására, csak annyiban is érdekes volt, ugye most mi az Esztergom-Budapesti Egyházmegye területén ülünk, a stúdió is itt Pesten működik, hogy eléggé eklektikusan szétszórt volt az egyházmegye, Trianonnak köszönhetően, és megkezdődött az egyházmegyében a zsinat. Paskai bíboros úr, amikor az egészet elkezdte koncepcionálni, hogy mi legyen rendszerváltás után szabadságunkban, hogyan tovább, összehívott egy kisebb bizottságot, és kérdezte, hogy mit, hogyan tegyünk. Két javaslattal tudtunk rendelkezésére állni. Az egyik koncepció az volt, hogy egy nagyon rövid előkészület egy év az egyházmegyében, nem az országról van szó, csak akkor még esztergomi egyházmegyében, és utána pedig egy 5 éves lelkipásztori program, amikor látjuk, hogy a puding próbálja az evés alapon, ugye mi tud itt szépen kialakulni, majd egy összegzés. Másik az, hogy legyen egy hosszabb 5 éves előkészület, munkacsoportok is, nézzük meg, hogy mit tud lábra kapni, éledni kvázi, és aztán legyen egy zsinat. Bíboros úr ezt az előbbit, a rövid előkészületet választotta. És azért szúrtam ide be a mondandómat, mert elkezdődött az első éves készülődés, mikor jött a hír, hogy itt bizony határmódosítás lesz, és akkor bíboros úr kitolta 2 évre az előkészületet, és ez kívánon alkalmas volt arra, hogy elbúcsúztattuk azokat az atyákat és világiakat, akik a munkacsoportokban azokon a területeken éltek és tevékenykedtek, amelyek elcsatolódtak. Illetve a hozzánk kerülő új területekről pedig atyák is, meg világiak is meg lettek hívva. Ez jót tett magának a zsinati folyamatnak. Tehát visszakanyarodva 93 pünkösd vasárnapján keltezte Hungarorum Gent kezdető bullájával a változásokat. Mindjárt rátérek az országosra is, és hozzá kell tenni, hogy ez 93. június 19-én lépett életbe. Itt most mi a latin egyházmegyékről beszélünk, a görög testvéreknek tulajdonképpen a mostani végleges helyzete már Ferenc pápának köszönhető. Először is 2 olyan egyházmegye volt ebben a történetben, akikhez tulajdonképpen nem kellett hozzányúlni, ez Szombathely. Pécsnél minimális változás volt, a Duna, Kalocsa, a Sziget, ott egy-két falu, tehát az gyakorlatilag érintetlen. Én is benne voltam az egyik munkacsoportban, Nuncius úr volt, aki az egészet szervezte, és több munkacsoport, nagy titkolózás, meg minden egyéb voltak szempontok. Ugye, ha most nyugatról indulok kelet felé, akkor először is Győr. Győrnek ott a szigetvilágban a két Duna ág között volt egy kis része, régen ugye az esztergomi, az a felvidék volt, és az esztergomi egyházmegye volt, tehát logikus volt, hogy az a kis szakasz egészen a Győrig tartó részben az kerüljön oda. A másik, ha jövünk ebbe az irányba, ugye Pannonhalma, létezett az egyházmegye a maga 11 néhány kis plébániájával, de a kommunista időben az nem működött, mint egyházmegye, csak mint pannonhalmi apátság meg iskola, és akkor az vissza lett szépen állítva, tehát mint egy Győrből és Veszprémből lett ez kiszakítva. Veszprémhez érkezünk, hogy a jövőn kelet felé, Mindszenty bíboros úrnak már a háború után megvoltak a tervei, és hát teljesen logikus, hogy a Balaton vonalánál északi és déli részre változtatni, vagy a két területet, és önálló egyházmegye a déli részek Kaposvár központtal. Tehát ez szinte adta magát. Ezen a területen belül más alakítást nem nagyon kellett csinálni. Most ugrok egyet, mert ugye Budapest és Fehérvár, illetve Vác a központi részt uralja, és ez nagyon nagy váltásokat jelentett. De látom, hogy szeretnél valamit közbeszélni.
Pont ez az, hogy még a Fehérvár, a Székesfehérvár még ott.
Mindjárt beszélek, csak azért, mert Budapesttel és Váccal van ez szorosan összefüggésben. Ugye Esztergomnak az esztergomi része, a Dorogi medence, a Gerecse-hegység, a Pilisnek a nyugati része, hát az egyértelműen maradt, ott nem kellett hozzányúlni, de Fehérvár az följött Pest mellett egészen a Dunáig, tehát Visegrád alatt, ha Pest felé jövünk, ott már Fehérvári megye volt, és hát a Szentendrei szigeten is. Így az esztergom és a budapesti rész között, az esztergomi egyházmegye a budapesti része között nem volt földrajzi összekötetés, Szentendre volt egy ilyen kis szigetecske. Logikus volt, hogy a tízes út lenne akkor a Fehérvári egyházmegyének az északi határa. Tehát ezt a részt a Pilisnek a keleti, déli oldalát, ugye azt értelemszerűen Esztergomhoz érdemes kötni. Itt jelzem, hogy a negyedik egység, tehát volt a Szigetköz, volt az Esztergom és környéke, akkor volt a belső Buda és a belső pesti részek mellett, azt a Dunától északra az Ipoly mente, egészen föl Balassagyarmat, Széchény, ez egy ilyen slejfni volt. Az Ipolyt nem tekintették határfolyónak annó, úgy inkább ezt a völgyet tekintették egy olyannak, ami a régi felvidéki esztergomi egyházmegyének a déli része volt. Logikus, hogy ez Váchoz kerüljön, hiszen Vácot nem is érte el ott északra a határokat. És hát a nagy dilemma az Budapest volt. Mert ugye alaplogika volt, hogy lehetőleg egy város az egyházmegye legyen. Igen, csak ez 2 millió ember. Óriási tömeg. Most a 2 millió ember persze az egész új, rajzolódó Esztergom budapesti egyházmegyét jelentette, ami 10%-a az ország, 20%-a az ország lakosságának, és ezen belül vélhetően a katolikus populációnak is. Végülis a nuncius úr ezt favorizálta, hogy Budapest legyen egy egyházmegye. Van azonban egy érdekesség benne. Először is az, hogy a Budapesten kívül a budai oldalon Buda Örs, Telki és Buda Jenő, azok Esztergomhoz tartoztak, logikus, hogy ezt megkapta Székesfehérvár. De elvesztette a dél-budai plébániáit, hiszen azok régen falvak voltak Fehérvárhoz tartozva, és az észak-budai plébániáit, amit nagyon idézőjelben értékesek voltak a Fehérvár szempontjából, és ez gondokat jelentett, nagyon legyengül az egyházmegye. Ezért az a érdekes helyzet alakult, hogy jó lehet, a Csepel kerület az Budapest része, de mivel a Csepeli szigeten fekszik, beékelődve ez megmaradt Fehérvárnak a maga 3 erős plébániájával, és hát Nagy Budapest egészéből ez egy picit egyházmegye kormányzás szempontjából kilóg. Ugye a váciakkal viszonylag könnyebb volt a dolog, mert Pestnek a körvasútsortól északra, keletre, délre első része, az ugye Soroksártól kezdve, ha megyünk körbe, egészen fel Újpestig, Váchoz tartoztak, és ezek mind a határúttól, ugye, és a Budapest határ közötti részt tekintve csatlakozott Budapesthez, ez Vác elvesztette. Még van egy érdekesség, ugye így is a fehérvári terület nagyon gyengének számított és minősült, ezért megkapta Tatabányát Győrtől, hiszen a Kisalföld a Bakony északi részén, meg a Vértes északi részén, egészen a Gerecséig, az gyakorlatilag a győri egyházmegye volt. Tata például, ami északabbra van, az már nem, az megmaradt Győrnek. Még az is fölmerült, hogy mi van akkor a Fehérvárt egészen a Dunáig, ott a határokat föl, de aztán nem tartotta igazából indokoltnak a nuncius úr ezt a bizonyos változást. Tehát Fehérvár egy picit gyengébbre váltott, de a pesti agglomeráció azért maga Fehérvár és környéke is itt tovább, hát az megmaradt, és hát értem a Csepeli kerület és Budapest Csepeli kerülete. Mindig mondják a fehérváriak, hogy az M7-es jelenti az egyház megyében a cezúrát, mert attól északra a sok kisebb falvak, települések, ma persze már azért másképpen alakult a alapvető M7-estől lefele, azok igen mezőgazdasági területek voltak, és szerzetes egyházi birtokok, ott nagyon nagy a vallástalanság, tehát hiába kicsit fejlődött a település beköltözésekkel, bizonyos infrastruktúrákkal, azért látszik, hogy a vallási élet ebből a szempontból nem egyszerű. Budapestnek, így az Esztergom budapesti egyházmegyének így kialakult az egységes területe, tehát maradt a Gerecse-hegység és hát a Dunaparti rész, ugye Nyergesújfalu sütőtől keleti irányba, az Esztergom környéki részek a Pilis-hegység, és aztán hát a Dunakanyar a szigettel együtt, a Szentendrei szigettel együtt, és hát Nagy-Budapest, kivéve, hogy ahogy mondtam már, Csepel kerület. Na, jött a következő nagykör, hogy mi legyen Váccal. Hiszen Vác egy igen hosszú slejfni volt, egészen Szegedig
lejúlt,
és legyen az új egyházmegye, Kecskemét központtal, végül is az a szerintem igen bölcs döntés született, hogy Kalocsa, mivel érsekség, nagy részét elvesztette a Trianonba, a déli területekre szorultak át, legyen fölhiszlalva egy kicsit, és az Vácnál jelentkezik, ugye, Kecskemét volt a vitapont, hogy az most maradjon, még ma az egy erős vallásgyakorló város terület, maradjon az a Vácnál, ahogy ez korábban volt, vagy legyen Kalocsáé, és hát Kalocsáé lett, sőt, az egyház megye egy Kalocsa kecskeméti nevet kapott, tehát két tüdővel lélegzik, két vezetési pontja van az érsekségnek ilyen értelemben. Maradt azért Vácnak bőven, mert ugye Egerrel is tisztázni kellett a frontokat, megint megyünk kelet felé, és nagyjából a pásztói vonulat, az ott a határ, mert ott a Mátrának az a része, az már Eger. Eger is kormányzott nagyon komoly részeket Kelet-Magyarországon, északról, amik a Trianon miatt ugye átlógtak, Kassai Egyházmegye és így tovább, illetve Nagyvárad átlógó részei, ott a szatmári részeknél ugye hozzákerültek. Úgyhogy Tisza vonala lett a határ, északfele Egri egyházmegye, délfele pedig egy új egyházmegye alapítatott, és ez lett a Debrecen nyíregyházi egyházmegye, ahol korábban ugye nem volt püspöki székhely. Ahogy mondtam, most csak a latin egyházmegyékről beszélünk, nem a görög testvéreknek.
Az a rész az úgy a Nagyváradhoz tartozott korábban, ami
egy része, viszont az egy a szatmári érségi részek, igen.
Nagyváradhoz tartozott.
Úgyhogy aztán tisztázódott, hogy a Tiszától északra most nagyjából mondom, az az Egri egyházmegye, így is a Mátra egységeket nézze meg, és az Emplént is beleértve a Kassai egyházmegye átlógó részei, és Szegedről le lett választva, Szeged adminisztrálta Debrecent is, ami viszont Szatmárhoz tartozott korábban, és akkor lett a Debrecen nyíregyházi új egyházmegyénk ilyen kialakítva, részben debreceni, részben nyíregyházi központtal. A Szegednél módosítani kellett egy kicsit, de így is azért az Egertől átvett részek, meg ugye a Vác egy részét ugye megkapta, nem minden ment Kalocsához, nagyjából így szépen kialakult. Érdekes volt, hogy a nuncius úr külön kikötötte, hogy vizsgáljuk, hogy az elcsatolt és odacsatolt területek például a hivatás termés szempontjából hogy néznek ki. Mert régebben Magyarországon bizonyos területekről mindig elég sok papi hivatás jelentkezett.
Palócföld például ilyen volt.
Az... Most ugye 30 év távlatában látjuk, hogy ez már nem működik, ezt nem így kell látni. Lehet, hogy ez még, de akkor ez egy szempont volt. Nem volt egyszerű a tájékozódás, mert nem volt szabad volna beszélni, ugye munkacsoportok csak dolgoztak. Nem egész a mi koncepciónk született, de nagyjából azért ez szépen alakulgatott. Az érdekesség még, hogy például Esztergom Budapest esetében, hogyha a saját egyházmegyénkről beszélünk, hogy a központ Esztergom volt, és helynökség volt Budapesten. Most, hogy a helyzet átalakult, a Úri utcát, a várban, a 62-es számú házat, a Pirinási palotát, egy részét korábban a Tudományos Akadémia kapta meg, és ott irodái voltak, és mikor jött a Szent Atya, hát akkor neki megfelelő helyszín kellett tartózkodása, és így tovább, a Szent Atya el, és akkor megkapta az egyházmegye az egész területet.
Sőt, 91-ben még talán a mostani nunciatúra nem is biztos, hogy ilyen módon kiépült.
Nem már. Ez volt nem a nunciatúra, ami most volt. Török Ferenc kiváló barátunk építész tervezte ezt a mostani a nunciusok által használt területet. Ugye érdemes megemlíteni, Angelo Acerbi érsekatya volt az első nuncius Magyarországon, akik elkezdte és levezényelte tulajdonképpen ezt a bizonyos változást. És akkor Paskai Bíboros úgy döntött, hogy megszületik az új Esztergom budapesti egyházmegye, mivel lakosság 90%-a, plébániák döntő része, ugye, igazére Budapesten van, hát neki is illik akkor itt rezideálni, és akkor költözött föl Esztergomból. Megmaradt az esztergomi palota, ahol korábban az egyház kormányzat működött lakásokkal, egyebekkel, most is Erdő Bíboros úr is tartózkodik ott, nem csak liturgiát végezve a bazilikában, hanem tárgyalások, megbeszélések, de az egy ilyen másod pontja az egyházmegyének. Régebben volt külön helynöke a vidéki területeknek, mikor berpüspökön még segédpüspök volt, akkor neki volt ilyen feladata. Ma ez már nem látszik annyira indokoltnak, tehát a kar maga, helynöki kar ilyen szempontból le tudja fedni magát a történetet.
Az biztos, hogy fontos, hogy tulajdonképpen elérhetőbbé váltak a püspökségek. Tehát mondjuk Vác is olyan nagyon messze volt sok helytől. Vagy
ugye szempont volt a tervezésnél, hogy körülbelül 400 ezeres lakosság létszámot vegyünk figyelembe. Másodszor maga a püspöki székhely az közlekedésileg megfelelő ponton legyen, és ha két pontú például Kalocsa Kecskemét az egyházmegye, akkor úgy is kell az egyházmegye életét szervezni, hogy a két bázisra a kapcsolatot, például papír rekollekciók, továbbképzések két helyen is zajlanak párhuzamosan. Nálunk is van egy esztergomi, főleg a vidéki papság számára, és van egy budapesti továbbképzési menet. A másik szempont az volt az egyházmegyék módosításánál, hogy a közigazgatási, tehát a polgári közigazgatási egységekkel lehetőleg legyen fedésbe, ugye? Arra nem lehetett akkor figyelni, hogy az iparosodás, meg a mezőgazdaság alakulása, és így tovább, hogyan életmódot, hogyan alakítja. Ma már jól látjuk, hogy a 30 évnek azért mik a tapasztalatai. Tehát körülbelül ennyit tudok most elsőre mondani a latin egyházmegyék jelenlegi szerkezet kialakításáról. Érdekes volt, és az ember mondta, hogy Mária Terézia után szabadon.
Igen, nagy alakítás, igen. Varga László püspök atya, ugye Veszprémi megyésként szentelték, és amikor megalakult a kaposvári egyházmegye, akkor lett ő kaposvári püspökké, telefonon hívtam őt föl, és kérdeztem egy picit arról, hogy hogyan élte meg ezt a helyzetet, meg mi a helyzet most az egyházmegyében, úgyhogy ezt a telefonos riportot hallgassuk meg most. Tisztelet és szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Varga László kaposvári püspökatyát. Annak idején, amikor a határ, az egyházmegyék határainak a módosítása megtörtént, akkor te kaposvári egyházmegyének akkor lettél a tagjává a Veszprémi egyházmegyéből. Hogy élted meg annak idején ezt a módosítást? Mit jelentett ez számodra?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én hiszem, hogy az egyház feltámad Krisztus titulatos testvér, és hiszem, hogy azt életvezető. Tehát amikor egy új helyzet adódott, ami nekünk teljesen új volt, mert Veszprémi egyházban és papként Veszprémhez tartoztunk Somogyban, akkor én tudtam, hogy a Szent életvezető, bár nem nagyon tudtam, hogy vetkezik. Nagy öröm volt számomra az, hogy az első püspök a Balázs Béla, akkori Veszprémi segédpüspök lett, a Kaposvári egyházmegyében, akivel már az illegalitásban együtt dolgoztunk, és hát nem sok idő volt azon gondolkozni, hogy hogyan éljen meg ezt, mert azonnal dispozíció következett. Amikor kihirdette, azt kaptam egy kapostalárnám be egy szetlit, Somogy Sászlóban voltam plébános, ezt ő írta, bedobta a kapostalárnámba. Ez volt rajta, ha meghallott, hogy én leszek a kaposvári püspök, akkor csomagolsz. Ez volt az üzenet, és ez 26-án vagy hányadikán volt, tehát a kapostalárnámba, és másnap bemondta a rádió, hogy az új egyházmegy első püspök, a Balázs Béla megyés püspök. Igazából mint mindig, amikor a Szent Élettép, akkor izgalom és öröm, élelem és öröm egyszerre ennek a keveréke van, mert teljesen új helyzet adódott. Bekerültem Kaposvárra, a Szent Élet plébániára, és hát teljes erővel megpróbáltam az evangelizációt, a missziót egy kicsi, gyebel városi plébánián. És hát nagyon sok előben volt. Az egyházmegye indulása az nagyon szegényen indult, nem volt püspöki székháza. A püspök atyának, a belvárosi plébániának szobált egy írógépet, és ezzel kezdődött a munka. Én is még ott adtam a diszpozíciómat ebben a plébániai szobában. És aztán szép lassan, mert átépítették azt a épületet, ami előtte helyőrségi klub volt, a katonaság. Ez lett a nagyon, nagyon szerintem nagyon megmutatják az erőzőm, gimnázium, iskolák, a közterségét, illetve, és hát elkezdett működni, vagy folytatni, de másképpen az életet, mint ahogy körülbelül ezek az emlékeim
a műtásról. Gondolom, az azért sokat jelentett, hogy az egyházmegye központja az jóval közelebb került ehhez a somogyi területhez, mint hogy Veszprémbe kellett elmenni a püspökség központjába. Ez azért gondolom, hogy könnyebbséget jelentett a papok számára, hogy nem voltak olyan messze a püspöktől, a püspökségtől.
Igen, ez nagyon nagy ajándék. De hosszában 100 kilométer maximum a távolság, könnyen elérhető a Dináriát, Dévánosok átkintő szőmbarendszer. Ez nagy könnyítés volt, mert azért veszünk a déli határtól, horvát határtól fölmenni, megkerülve a Balaton. Fölmenni Veszprém, de mert ott volt a központ, az nagy áldozat volt a somogyi papság számára.
Mi az, ami most így 30 év után fontos kaposvári megyés püspökként, ami fontos lehet akár a minket hallgatók számára is, hogy erre hogy tekinthetünk ezekre az új helyzetekre, vagy erre a Szentléleknek, erre a munkálkodására, ma hogy tud a Szentlélek munkálkodni?
Hát az én hivatásomat 1986 óta, szeptember 18 óta meghatározza a semmittevés. Ez a naponkörti semmittevés az oltári szentség előtt, a kérdés szentség imádás. És igazából 93 óta én ezt tartom a legfontosabb eseménynek. Folyamatosan megy a szentség imádás. Először Szent Imre templomban, először egy kis kápolnában, aztán 98 volt egész napítva a templom, és egész napos szentségimádás lehetőség van. Én ezt a legfontosabb forrásnak tartom, és hát nem csak a Szent Imre templomban, hanem a legszemlegetőbb plénáriáján, a templomában is az a legfontosnak tartják. És ez a minden forráson belül lett az, ami az Eukarisztikus Kongresszusnak volt a elmondata. Én ezért nagyon hálás vagyok. És teljesen nyugodt vagyok, hogy ha ez a forrás működik, akkor ebből mindig élet fakad a plénániában is, a Szent Imre plénániában. És akkor, amikor bekerültem a püspökségre, akkor ezt ugyanúgy folytattam püspökként, és ezt a napi, bocsánat, estem, és emléktelést az úr előtt. Ez csodálatos, hogy lelkileg is nagyon nagy ajándék, fizikailag is nagy ajándék, és hát ami a legszebb spirituálisan, hogy csendben hallhatóvá válik a Szentlélek hangja, a megkülönböztetés, a csendben láthatóvá válik a mennyi egyhának a munkája az egyhán megérdem, hiszen állandóan munkálkodik. Ezért aztán nem félek akkor, amikor konfliktusok vannak, vagy láthatóvá válnak a sebek a tisztáz életén. Ez a feltámadt Krisztus teste, és a feltámadt Krisztus testén ott voltak a sebek, a szögek helyi, és nagyon nagy öröm számomra a munkatársaimmal való közös munka. A püspökségben is sok a munkatárs is rendőletesek, fogadóak, elkötelezettek, és nagyon hálás vagyok, mert könnyű így végezni a szolgálatomat. A pap testvéreként is én nagyon, nagyon hálás vagyok a hűségért, az áldozatért. Nem könnyű szeret, amikor az elődöm a papi toborzókat írta az újságokba, akkor a lehető leg legkeményebb szolgálatot írta le, és a lehető legkeményebb munkára hívta a fiatalokat is, és megmozdultak. Nagyon hálás vagyok a papjaimért, a Tegyszer megyébe végzett szolgálatokért, a diákonusainkért, követő diákonus, állandó diákonus végzi a szolgálatot. 45 akolitus segít a papoknak, nagyon sok a titoktató. Hálás vagyok az egyházépítőkért, akik a adott egyház községekben bőségesen kitartanak a világi munkatársak. Nagyon jó a szolgálatunk, élni és nagyon hatékony. Püspökkészen teltek, akkor elindítottuk a Szent Lázár házat, a Szent Lázár ház hajléktalanoknak a befogadására indult, és azóta is szépen működik. Már sikerül integrálni a munkába, illetve a visszacsaládokhoz ezeket a férfiakat. Még mielőtt is betettem már, akkor elindult a jó tenni jó szolgálat, amin öt konyhában főzünk meleg ételt a megye területén, egyházi területén, és 4000 embernek meleg ételt naponta. Ilyen, ami hatalmas ajándék. Az országnak eléggé szegény vidéke a Somogy. És jó jön ez a segítség. Az iskolák, nekünk még sok iskolánk, a Püspök úr nem vett át iskolák. Egy van Kaposváron, egy általános iskola, gimnázium és szemegyőzeti iskola, és a egy tavon egyszerű zalaszkodban megvan összesen három után. Még egy családi zacsonyunk. Nem sok intézmény van ilyen. Vagy egy szeretett otthonunk. Ügyes otthon.
Köszönöm szépen, hogy egy picit erről így az egyházmegyéről is, meg a határmódosítás kapcsán beszéltünk is, hát sok áldást kívánunk a munkádhoz, munkátokhoz.
Nagyon szépen köszönöm.
Dicsértessék
őket. Köszönöm, mindenki.
Borga László püspök atyával hallottunk, tehát egy riportot, ahogy ő megélte a módosítást.
Még szabadjon egy-két érdekességet. Ugye amikor már híre ment annak, hogy lesznek atyázmegye határmódosítások, és hát mindenki tippelt, hogy milyen területek, akkor külön kérték Rómából, hogy ne szívják ki a püspökatyák a vélhetően elcsatolt területekről a fiatal papokat. Legyen korrekt a rendszer, hát volt, aki betartotta, volt, aki kevésbé. Paské Bíboros úr Cantira betartotta, és nem az atyák döntötték el utána, hogy ők most hova menjek, melyik egyház megyében, mindenki maradjon a helyén, mert hiszen azt nem tolják ide vagy oda, és három év után nézzük meg esetleges cserével, mint tudom, a családja azon a területen él, öregszülők, ilyesmi. Utólag azt kell mondani, hogy kevés volt, aki nem tudott megbékélni az új egyházmegye határmódosítással, ha az ő területét is érintette. Ugye a papkézés tekintetében az érdekesség, hogy ugye a kommunizmus alatt ugye 6 darab szeminárium volt, egy a központi, a speciális, a görögök testvéreknek ugye Nyíregyházán, és 4 latin szeminárium. A pécsiek beindítottak egyet, nekik régen volt belet zárva, főleg a délszláv háború okán jöttek át a magyar területre, főleg magyar fiatalok, de aztán később már nem volt értelme fönntartani, a teológia maradt, azok Esztergomba landoltak, és ott tanultak. A váltások például a Fehérvár-Esztergom esetében azért is voltak talán könnyebbek, mert együtt nevelkedett mindig a fehérvári és az esztergomi csapat az esztergomi szemináriumban, tehát jól ismerték egymást, emberi kontaktok nagyjából működtek. Volt meg egy érdekesség kicsit később, fölmerült, hogy mi lenne, ha egy propedeutikum, tehát egy előkészítő év, kicsit úgy, mint a noviciátus a szerzeteseknél jönne létre. Na ez Veszprémbe meg is történt, aztán nem volt igazán életképes, akkor átkerült ez a propedeutikum Vácra, és egy nagyon rövid ideig a központi szemináriumba, de Vácnak volt egy szeminárium épülete. És akkor ők is elindították a saját papképzésüket, máshonnan is mentek oda a kispapok, most már létszámokok egyebek miatt ez mint szeminárium nem működik, továbbképzési központ lett. Tehát ezt a papság és egyebek tekintetében érdemes figyelembe venni.
A határmódosításoknak itt a mi egyházményünkben, azt hiszem, talán mondható a gyümölcse egy kicsit a karizmák ünnepe Mári Remetén pünköst hétfőn. Ugye ez most az a 94 óta, gyakorlatilag ez is lassan 30 év óta működik.
Egész pontosan ez a zsinatnak volt egy kitettebb helyszíne. Tehát amikor dolgoztunk 2 éven keresztül a 17 munkabizottságban a zsinati anyagokon, amit aztán a bíboros úrnak átnyújtottunk, hiszen ez csak tanácsadó testület, és aztán ő kis módosításokkal elfogadta, kiirdette. De ez egy szakmai munka volt tulajdonképpen. Akkor merült fel az az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt valahogy az egyház kincseit, a karizmáit megmutatnánk. És pünköst hétfő azáltal, hogy államilag, ünnep, egyházilag, katolikus, nem, ez úgy adta magát. És hát akkor sátrakodott a plébániák, hogy interaktív módon intézmények, ahogy aztán gazdagodott a színpadon tanulságtételek, gyerekek, és hát mindig egy ünnepi szentmise, és hát a főpásztornak is mindig alkalma volt arra, hogy elmondja a gondolatait, az aktuális év gondolatot, vagy bármi történést ott megjelenítettük. Hát most a 31-et, hát egész pontosan egyet kihagytunk a pandémia idején, de ott is azért volt valami mozdulat.
Ja, a kongresszusi készületben is mindig ott történt a meghirdetés a következő évnek, úgyhogy igen. Ezek
fontosak voltak abból a szempontból, hogy lehetett tudni, a média érdeklődés is, hát főleg a katolikus média érdeklődés is erős volt, plusz akik úgy odafigyeltek erre, azok érzékelhették, hogy mi most a magyar egyházban, főleg a mi egyházmegyénkben azért tegyük hozzá, mert ezek nem annyira csak országos jelentőségi dolgok voltak. Úgyhogy szeretettel hívok én is mindenkit most is pünköst hétfőre, ma már óriási a konkurencia, hiszen ott van, hogy a Csíksomjó, akkor karizmatikus mozgalmaknak a hétvégéje, szociális testvéreknél lesz fogadalomújítás, és a plébániák egy része is nagyon szépen csinálja a maga életét. De hát mi is azért a főegyházmegye megtesszük a magunkét.
Köszönöm szépen, hogy vállaltad ezt a bemutatást, ezt a beszélgetést, és hát reméljük, hogy azért sok-sok gyümölcse van ennek a határmódosításnak, és ki a maga helyén megtapasztalja a Szentlélek gyümölcseit azáltal, hogy megújultak az egyházmegyei határok, egyházmegyei közösségek. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, hogy minket választottak. Köszönöm, Miklós, hogy eljöttél, és hát sok áldást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Be
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.